Egy érdekes kombinációja vagy az íróknak, mert mesekönyveket írsz, ugyanakkor viszont egészen más a foglalkozásod a civil életben. Hogy jön össze ez a kettő?
Néha nagyon nehezen egyébként, de szerintem ez egyfajta ilyen menekülés a komoly dolgok elől, mert én egyébként is kicsit infantilisnek gondolom magam nagyon sokszor meg gyerekesnek, és lehet, hogy ezt tartja bennem amúgy a gyerekes énemet. Szóval igazából a sok ilyen komoly dolog, ami napközben ér, meg a sok ilyen stressz, meg hasonlók, ezek valahogy így levezetődnek valószínűleg ezekben a mesélős dolgokban. Én viszonylag sok mesét olvasok, viszonylag sok mesét nézek is, meg a kitalálásuk közben is azért ki lehet ereszteni a gőzt egy csomószor egy ilyen fáradt nap után, és határozottan megnyugtatom úgy, amikor az ember egy olyan világba kerül át, minden igazságos, minden megoldódik, meg minden nagyon jó a végére.
De gondoltad valahogy, hogy te mesekönyveket fogsz írni?
Nem. Hogy röviden akarok válaszolni. Még kicsit most sem hiszem el, amúgy nagyon sokszor. Tudom, hogy azt mondják, hogy az első könyv, hogyha az megvan, akkor már nagyon sokan csak arra vágynak, akik ilyen kezdő írók, és akkor onnantól kezdve minden esély nem van. Én az első könyv után sem hittem el, hogy én valójában író lennék, úgyhogy úgy voltam vele, hogy csak szerencsém volt, és akkor majd nem biztos, hogy a következő összejön. Aztán összejött a második, akkor sem hittem el, a harmadik után sem, és még mindig kicsit imposztornak érzem magam ebben az egészben. De nem gondoltam volna soha. Mesélni szerettem tulajdonképpen mindig. Írtam egyébként mekkorában is ilyen történeteket, amikor hatodikos voltam, akkor valamilyen időutazós fantasy regényt próbáltam írni magamtól egy ilyen csíkos füzetben, ami az ókori Görögországban valami gyilkosnak az időutazós ilyen sztoria lett volna, amiben elvileg beleépítem az ókori mitológiát, amit akkor nagyon-nagyon szerettem, de hát az első pár fejezet után az így el is halt, és akkor múltkori pont megtaláltam a padláson, hogy visszaolvastam, és Jézus Isten, nagyon, nagyon égő. De valószínűleg az már az első ilyen csírája volt ennek az egésznek. Gyerekkönyveket írni egyébként abban a szempontból könnyebb, hogy gyorsabban vége van, abból a szempontból meg nehezebb, mint hogy a felnőtteknek írnak, hogy nagyon-nagyon tudatosan kell sok mindent csinálni benne.
Igen, viszont te elvarázsolod őket, tehát egy varázsvilágba viszed őket, és azért sokat változott, mert az első könyvettől most az utolsóig azért van egyfajta út, amiben már benne vagy viszont te is, a munkád is.
Igen, mert én nem is tudom, eleinte még úgy voltam vele, ugye akkor még kevésbé tudatosan írtam az elsőt, az tényleg csak a magam szórakoztatására történt, igazából azt sem tudtam, hogy ki fogják adni, amikor megírtam egy ilyen pályázatot, nyertem meg vele végül is, és akkor az volt a fő díj, hogy akkor megjelenhet. És a következő is még, akkor már tudatosan, amiket megtanultam a szerkesztés során, próbáltam belevinni, és aztán utána úgy voltam vele, hogy nem feltétlen hiszek abban egyébként, hogy mindenkinek tanítania kell a mesékkel. Tehát alapvetően én úgy vagyok vele, hogyha valaki csak szórakozik egyet, amíg elolvassa a mesékkel, az is nagyon-nagyon jó. Csak közben hiszek abban is, hogy az emberek annyi sok rossz dolgot csinálnak, és annyira pusztítjuk a környezetünket, és hogy nagyon-nagyon örülnék neki, illetve abban is hiszek, hogy a gyerekeken keresztül ezt az egészet meg lehet fogni. Tehát, hogyha a gyerekben kicsit így elvetjük a magját annak, hogy akkor ő érdeklődjön a természet és környezetvédelem iránt, ha már ő rászól a szülőkre, hogy de hát ne dobd el azt a szemetet, vagy a csikket, vagy mit tudom én, akkor egy idő után visszahat az egész rendszer. Hogyha a gyerekek ugye ezeket így megtanulják, meg érdeklődnek, akkor hát egy kicsit a felnőttek is változnak, úgyhogy ez volt az egész mögött az elgondolás, hogy miért próbálok néha belevenni olyan dolgokat, amik így a környezetvédelemmel vagy a munkámmal kapcsolatosak, meg azért is, mert amúgy szerintem érdekes. Tehát az, amikor az ember ilyen bacikkal dolgozik, és akkor bioremediációval, ilyen környezet vagy biológiai kármentesítésekkel foglalkozik, ez alapvetően egy külső szemlélő számára egyrészt befogadható, mert nem annyira magas tudomány, hogy ne legyen értető, másrészt pedig igazából tök érdekesnek is hangzik kívülről. Amikor az ember csinálja, akkor belülről már nem annyira érdekes ugye a mindennapokban, de hogy ez egy külső szemlélő számára érdekes lehet. És akkor, hogyha egy kicsit ez így felhívja a figyelmet arra, hogy akkor a tudomány az érdekes lehet, meg menő esetleg, akkor igazából már tök jó, mert akkor lehet, hogy bevonzunk olyan kisgyerekeket, akik már viszonylag korán elkezdik azt érezni, hogy ez lesz az ő pályájuk, és akkor jönnek hozzánk majd egyetemre.
Igen, keresed az utánpótlást, de az utolsó könyved azért az konkrétan kapcsolódik a munkádhoz.
Igen, igen.
Mert
igen.
Ugye te azért az olajszennyezésekkel
igen,
foglalkozol.
A doktorimat is, igen. Bár az a különbsége, hogy a doktorimban inkább talaj van, úgyhogy a sellő, az csak azért kellett, hogy víz legyen, hogy a sellő tudja lakni valahol, mert a homokban meg a földben nem annyira jó. Bár lehet, hogy valamilyen ilyen varázslény ott is el lenne. De hogy igen, alapvetően pont ezért akartam, mert hogy tényleg kicsit úgy vagyok vele, hogy amit az ember ismer, arról sokkal könnyebben tud írni, és akkor kicsit könnyebben el tudja magyarázni, még akár ilyen gyereknyelven is.
De nehéz volt egyébként a munkádat áttenni gyereknyelvre?
Ez nagyon fura kérdés egyébként, mert én nagyon régóta szerettem volna, hogyha valahogy a munkám megjelenik egy könyvben, csak én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy valami olyan ismeretterjesztő dolgot fogok írni, ahol tudományosan el fogom ezeket mondani, gyereknek való nyelvezettel, és akkor úgy milyen jó lesz, hát ez nem jött össze. Tehát egyetlen semmi ötletem nem volt rá, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni. Akkor gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy egy mese legyen, és bele legyen épülve ez az egész, az sem nagyon sikerült megcsinálni, és aztán utána valahogy kicsit kevésbé belemélyülten, így oldalról sikerült erre az egészre rácsatlakozni, hogy akkor ki kellett találni valami tökre nem hozzáillő történetet, és akkor úgy viszont már valahogy sokkal organikusabban bele tudtam pakolni, mert nem erről szólt az egész, hanem tulajdonképpen csak egy ilyen kiinduló gócpont meg itt ott felbukkan benne, de nem ez a fő fókusz. És akkor egészen addig, amíg azt gondoltam, hogy ennek kell lenni a fő problémának, addig kicsit nehezebb volt, így, hogy tulajdonképpen minden más történik közben, és ez csak a keretet adja, így kicsit könnyebb.
De valahol mindig benne vagy, mert a ló, aki édességet tűszentett, ott te benne vagy, mert imádod az édességet?
Szerintem az összesben benne vagyok egyébként, meg aki azt mondja, hogy ezekben a mesékben egy kicsit sincs benne magából, az valószínűleg hazudik, vagy nem tudom, én nagyon sok író ismerősömmel beszélgetek, és valahol szerintem valamelyik karakterben mindig van egy olyan tulajdonság, vagy egy ilyen jelleg, ami tulajdonképpen egy kicsit ő, úgyhogy én is azt érzem, úgyhogy a legtöbben benne vagyok, úgyhogy a kutató az új mesékben az egyértelműen én is lehetnék, úgyhogy nagyon örültem, hogy az illusztrátorok olyan kedvesek voltak, sokkal fittebb, ilyen nagyon szép dús szakállal, amíg szerettem volna dús szakállal, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik egyébként ez az egész. Igen, a lovasnál is azt rendes, pont egy olyan alkalommal kezdtem el írni, amikor lovagolni is tanultam az egyetem után, amikor még éppen egy nagy munkakeresésben voltam, de még nem annyira jött össze, és akkor azzal ütöttem el az időmet, hogy akkor egy volt csoporttársam az, aki lovasoktató lett az egyetem alatt, még megszereztük a diplománkat. Ő nála tanultam lovagolni például, és akkor egyrészt igen, a süteményeket is szeretem, meg a meséket is, és nem tudom, valahogy így jött ez az egész ötlet. Egyébként a fütyülős maca az egy valós karakter, mert egy pont akkor, amikor ez a vonatút történt, amikor kitaláltam a sztorit, akkor pont hallottam a vonaton a kalózokat beszélgetni, és az egyiket én akkor azt gondoltam, vagy arra emlékeztem, hogy fütyülős macának hívtak, mint utólag kiderült, az fütyös maca volt valójában, és annyira tetszett a név, hogy úgy voltam vele, hogy ennek mindenféleképpen benne kell lenni valahogy a mesémben, de ez nyilván a Bece neve volt egyébként, és én nem gondoltam volna, hogy ez a hír eljut hozzá, és akkor pár évvel később rám írt, hogy akkor ő visszahallotta, hogy ő igazából belekerült egy ilyen mesébe, és mondtam neki, hogy igen, nem pont azzal a névvel, mint ami a sajátja, hanem kicsit változott, mert rosszul emlékeztem, de hogy alapvetően igen, és hát ő nagyon büszke, és nem gondolta volna, és csak így tovább, úgyhogy nagyon aranyos volt meg ilyen támogató ezzel kapcsolatban.
És mi a helyzet az elképesztő kelkáposzta főzelékkel? Ezek után az ember azt gondolja, hogy imádod a kelkáposztát.
Nem, azt rettenetesen gyűlölöm egyébként, de nagyon szeretem a kecskéket például, akkor a kisfiú, aki ilyen csonka családban nő fel, az is olyan közel áll hozzám tulajdonképpen. Nekem is elmáltak a szüleim egyébként, meg tudom, hogy nagyon sok gyereknél nem feltétlen vannak együtt a szülők, úgyhogy kicsit olyat akartam, ahol mindenki így magára tud ismerni, hogy nem feltétlen gondolja azt, hogy jó, csak a tökéletes karakterekkel, meg csak a tökéletes családban történnek meg ezek a mesés dolgok. Pont ezért is van az, hogy a főszereplő kislány ez esetleg kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy duci, mert végül is nem, meg ez az illusztrációkon nem is annyira jön át, de direkt kértem az illusztrátort annak idején, hogy ne egy ilyen tökéletes alakú, ilyen csodaszép kislány legyen, hanem esetleg olyan vörös a haja, meg szeplős, meg hogy kicsit olyan vaskosabb testalkatú, pont azért, hogy egy átlagos testalkatú kisgyerek is azt gondolja, hogy a csodák amúgy vele is megtörténhetnek, és akkor itt akkor én is belejövök, mert akkor igazából velem is akár megtörténhet egy-egy ilyen dolog. Ugye abban is van kutató, meg abban is van környezetvédelem, úgyhogy tulajdonképpen valamilyen szinten abban is így belemeséltem egyes tulajdonságaimat, meg amikor az anyukájával sétál a kisfiú, akkor ott is, hogy számolgatja a varjakat az ágokon, ezt én is csináltam gyerekként, úgyhogy nagyon sok ilyen motivum benne van, amiket így a mesékben néha beleírok, és akkor azok tényleg valós dolgok volt táplálkoznak.
Azt mondtad, hogy nem akarsz nagy szavakat használni, hogy meg nem akarod azt, hogy ilyen hatalmas nagy tanító célzatuk legyenek a mesekönyveid, de azok, mert szereted, barátság, felelősségvállalás, környezettudatos szemléletmód, gondolkodásmód, ez azért mind ott van, hogyha azt nézem, akkor a jövő generációját formálod velük.
Ez lehet, viszont én azt gondolom, hogy ezek ilyen általános értékek azért, hogy ha az ember rendelkezik egy olyan fajta ilyen erkölcsi iránytűvel, ami amúgy nem mindenkinek mindig ugyanakkor, mert nyilván az emberek azért tudnak tévedni, meg nem mindig csinálnak azért erkölcsileg nem megkérdőjelezhető dolgokat, de hogy azért van azért egy elképzelés az embereknek arról, hogy ki a jó ember, hogyan kell viselkedni, milyen értékek vannak, ami egy ilyen általános dolog, és azt gondolom, hogy ha ehhez tartjuk magunkat, vagy legalábbis megpróbáljuk, akkor egy kicsit jobb hely lehet a világ, és akkor még el is bukhatunk a környezetvédelemmel kapcsolatban, és ez a véleményem egyébként, hogy nem kell, hogy mindenki mindig tökéletesen környezetvédő beállítottsággal rendelkezzen, mert mindig mindent megcsináljon, hanem ha egy icipicit mindenki próbálkozik, akkor szerintem sokkal többre lehet menni. És ugyanez igaz a több ilyen általános pozitív tulajdonságra is, hogy nem kell mindig jónak lennünk, mert esendő az ember, meg sokszor csinál hülyeségeket, de hogyha egy kicsit próbálunk legalább jók lenni, akkor szerintem egy sokkal jobb helyen tudunk élni, meg sokkal jobban ki tudunk jönni a többiekkel.
Az a fajta író vagy, aki könnyen ír?
Nem. Én nagyon nehezen írok egyébként. Nagyon irigylem egyébként azokat a meseíró társaimat, akiknek így jönnek az ötletek, mint hogyha így a reggel az álmából keltenék fel, és az álmait mesélni el. Nekem nagyon nehezen jönnek az ötleteim. Vannak ilyen ötletfoszlányok egy csomószor, de azok nem tesznek két teljes történetet. És nagyon sokáig várok, mire egy-két ilyen ötletfoszlány összekapcsolódik, és akkor azokból egy ilyen sztori lesz. De ezek tényleg van, hogy akár évek eltelnek, hogy én nem gondolkozom rajtuk aktívan, de van, hogy néha leírom a jegyzetfüzetembe, és akkor néha egy átlapozom, és akkor jó, hát akkor ebben lehet, hogy lehetne valamit kezdeni. Meg van olyan, amikor egyszer csak így a semmiből jön egy ilyen tök jó ötlet, és akkor onnantól kezdve viszont tényleg, mint egy ilyen lavina gyakorlatilag a pici hógolyóból lesz egy ilyen irdatlan nagy ilyen zúdulás, és akkor viszont tényleg nagyon-nagyon gyorsan meg lehet írni. Tehát alapvetően a kettő véglet között szoktam lenni. Ha van ötlet, akkor nagyon gyorsan megy. A kisfiú pont kérdezte is, hogy mennyire gyors ez az egész. Változó. Ha van ötletem, akkor nagyon gyorsan megtörténik, hogyha nem annyira jön a múzsa meg az ihlet, akkor kicsit hosszabban, akkor gondolkozni kell róla. De nagyon szeretem a meséket, ugye ezt mondtam, hogy szerintem nem ciki, lehet, hogy később elértek abba a korba, amikor már annak gondoljátok, de én felnőttként is nagyon sok mesét nézek, meg mesét olvasok, és nagyon-nagyon szeretek olvasni, úgyhogy gyakorlatilag bármit elolvasok, képzeljétek el, eddig életemben 1197 könyvet olvastam el, ami tök soknak tűnik, de vannak nálam ilyen jobban olvasó emberek is, hogyha van ötletem, akkor egy ilyen 2-3 nap alatt megvan egy egész ilyen mesekönyv, és akkor minden rendben. Hogyha nem nagyon van ötletek, akkor van, hogy hetekig gondolkozok előtte egészen addig, amíg meg nem születik a történetnek a váza. Egyébként tök furán, nagyon sokan vannak, akik leülnek, és akkor ilyen lavinaszerűen írják a történeteket, úgyhogy nem tudja, hogy mi lesz a vége, hanem csak van egy ötlete, és akkor kitalálja menet közben. Én meg az a fajta vagyok, aki inkább leírom még a pontokat, és hogy miknek kell következni egymás után, de ez valószínűleg abból fakad, ugye, hogy kutatok, és akkor nálunk sokkal egzottabb ilyen dolgok vannak. És hogy ez miért én előre eltervezem az egészet, és akkor a hézagokat töltöm ki tulajdonképpen a kettő között. De pont ebből fakadt egyébként annak idején a szerkesztésnél is ilyen problémám, hogy én nagyon nehezen tudok íróaggyal gondolkozni, mert mindig próbálom analizálni a dolgokat, meg kitalálni, hogy mi hogyan működik, meg hasonlók, és amikor kapok ilyen visszajelzéseket a szerkesztőtől vagy a főszerkesztőtől, akkor nekem egy csomószor kellett rá példát kérnem, hogy akkor mondja már rá, hogy mire gondolok konkrétan, mert én nem értem. Én próbáltam kitalálni, és hogy nekem ez így nagyon-nagyon ilyen massza, hogy mit tudom én, a világ nem elég következetes, még a kekeposztás mesének az első ilyen verziójánál, vagy nem koherens, valami hasonló volt, és fogalmam nem volt, hogy mire gondol. Nagyon sokat gondolkoztam, és teljesen elveszett voltam, és akkor nagyon nehezen tudtam rávenni, hogy megmondja, hogy mire gondol, és kiderült tök egyszerű dologra, csak én erre nem állt rá a fejem. De azt mondta, hogy ne aggódjak, hát ezek nem ilyen kőbe vésett ilyen szabályok, csak jó, hogyha rájuk figyelünk, és az jó, mert én viszont a szabályokat rettenetesen szeretem. Abból élek a kutatásnál, és mindig figyelni kell ezekre, meg amúgy is általában a szabálykövető ember vagyok, úgyhogy az ilyen képlékeny dolgokkal nagyon nehezen tudok mit kezdeni.
De van rajtad egyébként nyomás? Tehát mondjuk a kiadóktól, nem, vagy a szerkesztőktől?
Abszolút. Nem, hál' Istennek, úgyhogy, vagy legalábbis én nem tudok róla, lehet, hogy amúgy van, csak felém ezt nem közlik. Nem, egyébként...
Tehát, hogy nem zaklatnak, hogy hol van már a következő?
Nem tudom, hogy melyik a jobb, mert ha zaklatnának, akkor valószínűleg sztárszerző lennék, és valószínűleg az egy jobb dolog lenne. De nekem teljesen jó, hogy kis halként úszkálni ebben a nagy óceánban, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy mindig, amikor eszembe jut valami, akkor legalább szeretettel, meg ilyen hobbi szinten megírom ezeket a dolgokat, nincsen rajtam ez a stressz, és akkor nagyon örülök neki, hogyha véletlenül lesz belőle valami. Aztán nem tudom, kicsit nyugisabb így azért, mert amúgy sem írok túl könnyen, és hogyha még lenne rajtam nyomás extra van, akkor lehet, hogy még nehezebb lenne.
De ezért milyen szerényen fogalmaztál, kis halként úszkálok az óceánba, és ott vannak a visszajelzések, mert hogy nagyon szeretik a mesekönyveidet, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is.
Ez nagyon jól esik egyébként, csak én kicsit ilyen, mint hogy mondom, én tök posztos szindrómás vagyok nagyon sokszor. Tehát tényleg úgy vagyok vele, hogy nekem csak szerencsém volt, ez is csak mázli volt, hogy ez így összejött. És akkor közben meglátom a többi meseíró ismerősömet, hogy mennyit küzdködnek azzal, hogy egy-egy ilyen könyvük megjelenjen. Szóval valami biztos van abban, hogy jó, ezek lehet, hogy tényleg jók, de közben meg úgy is vagyok vele, hogy biztos csak szerencsém volt tényleg, úgyhogy ezt valószínűleg még bennem kell helyre tenni, mert nem, hogy a munkámban is teljesen ilyen vagyok, hogy valami sikerült, és nem, ez csak véletlen sikerült, nem azért, mert megérdemeltem volna, vagy tényleg olyan tulajdonságok, nem. Ezt majd még valószínűleg ki kell magam.
Van ott két dátum, 2019 és 2010.
Jogos. De hát ott is nem a zsűri döntött úgy, hanem a közönség. Bár mondjuk ez lehet, hogy még jobb is igazából. Úgyhogy annak a részének amúgy különösen örültem, hogy az olvasók amúgy tényleg szeret. Amúgy nekem még a mai napig olyan furcsa, hogy emberek megveszik ezeket a könyveket és elolvassák, amiket én írtam. Úgyhogy nekem ez tök furcsa.
És kérnek tőle dedikálás, hogy légy szíves, írd alá.
Fényképeket meg mit tudom, hogy az íróbácsival lehet fényképet csinálni. Lehet, csak nem tudom, hogy utána mit kezdenek vele, vagy mi történik. Mert hogy annyira nem tartom magam kifejezetten érdekes embernek, hogy így annyira örüljenek, de amúgy tényleg olyan szívet melengető. Úgyhogy ez az egyik legjobb része amúgy ennek az egésznek. Bár nagyon sok jó része van ennek az írásos dolognak, de tényleg az, amikor itt találkozik az emberekkel, az író, meg mindenféle lelkes gyerekek jönnek, meg hasonló, ez amúgy tényleg nagyon szívet melengető. Úgyhogy tényleg úgy vagyok vele, hogyha az egész ilyen írós dolgomból semmi más nem jött ki, csak annyi, hogy legalább egy gyerek egyszer jól érezte magát, vagy el tudott szakadni a valóságból, vagy éppen rossz napja volt, és felvidítottam nekem, akkor már megérte tulajdonképpen, úgyhogy én már úgy boldog vagyok.
Nehezebb egyébként gyerekeknek mesélni, vagy gyerekeknek beszélni a könyveidről, mert ugye most pont egy olyan foglalkozást tartottál, ami kifejezetten gyerekeknek szólt, kísérleteztél velük.
Szerintem nehéz, mert amikor írok, akkor nagyon sok időm van átgondolni ezeket a mondatokat, amikor viszont velük beszélek, akkor viszont nagyon sokszor hajlamos vagyok bonyolult szavakat használni, hosszú körmondatokat, meg hasonlókat, és nekem ezeket, amikor megírom a mesét, akkor ki kell gyomlálnom a szövegből. Tehát én olyankor lerövidítem, meg átfogalmazom, meg mit tudom én. Ilyenkor viszont ugye nagyon sokszor nem, és van, hogy kicsúsznak olyan szavak a számon, amiket tudom, hogy nem fognak érteni, mert már kimondtam, és akkor tudtam, hogy ez tök hülyeség volt, mert teljesen fölösleges, nem értik majd. Ez a része, hogy így visszafogjam magam, mert kicsit már menet közben cenzúrázom azt, amit mondok, meg ugye biztos mindenkinek van olyan, hogy kicsit így káromkodik közben, amikor így kiesik a kezéből valami meg hasonló, és most is így kiejtettem az egyik ilyen lötyit, és így jaj, akkor már majdnem mondtam egy csúnya szót, de nem mondom.
De helyetted mondták a gyerekek.
Igen, arra nem figyeltem.
Igen, azért a gyerekek, hát például a káposzta illatára azért ők nem azt mondták, hogy erjed, hanem inkább csúnyám szó.
Igen, végül is lehet, mert találkoztak ilyen szavakkal korábban is valószínűleg, nem tőlem fogják, de akkor sem szeretném lerombolni ezt a mindenféle ilyen ködös, ilyen ábrándot, az íróbácsi. Az ilyen szépen beszél, meg szépen ír, meg hasonlók, úgyhogy igen, ezeknek kicsit furcsa. Meg az egyetemistákhoz vagyok én alapvetően szokva, akikkel sokkal közvetlenebbül lehet beszélni. Most igazából még fiatalabb vagyok, és nincs akkor a korkülönbség kettőnk között, úgyhogy majd ha idősebb leszek az egyetemen, és még mindig itt dolgozok, akkor valószínűleg változni fog a stílusom is. De most meg olyan közvetlenül el lehet velük beszélgetni, meg tegeződünk, meg hasonlók. És a kisgyerekekkel is tegeződünk, csak ugye ez teljesen más, mert itt azért tényleg megvan az a korkülönbség, ami az egyetemistáknál nem feltétlenül van meg. És akkor ők itt tényleg egy referencia személyként gondolnak rám, hogy egy felnőtt, akkor a felnőtt az ugye sokkal tiszteletlen méltóbb, meg mit tudom, tehát kicsit úgy érzem, hogy jobban össze kell az embernek szednie magát, hogy ne csinálja hülyeségeket, meg ne mondjon baromságokat, meg hogy fenntartsam az érdeklődésüket, mert az egyetemisták ahhoz vannak szokva, hogy nekik oda kell figyelniük arra, amit mondok, mert a saját érdekük. A gyerekek meg igazából eljöttek, megnézik, hogy én mit tudok produkálni, és hogyha unalmas vagyok, akkor teljesen más fognak csinálni, és akkor az nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy én nem tudom őket lekötni. Ugye ebből a szempontból szerintem kifejezetten nehéz én kisgyerekeknek tartani bármilyen foglalkozást. Bodor Attila vagyok. Egyrészt, hogy szeretek sütni, főzni, ez mondjuk látszik is rajtam, megenni is szeretem. Szeretem az állatokat, ami abban a szempontból nagyon jó, hogy az ember ugye gondoskodni tud valakiről, meg mindenféle ilyen jószárukat tart az otthon. Az én hörcsögöm neve például Lord Leopold Izsár, aki Újszeged vikomtja, nem tudom, hogy valami közületek esetleg újszegedi, de tudjátok, hogy az én hörcsögöm uralja most már Újszegedet. Illetve nagyon-nagyon szeretem a meséket, és ez szerintem amúgy nem ciki. A második könyvem a Télmennyasszonya volt, a harmadik az Elképesztő kelkáposzta főzelék. Ebben már kicsit a szakmám is megelevenedik, mert hogy én egyébként környezetkutató vagyok, és ebben már kicsit a környezetszennyezésről, a globális környezeti problémákról is van szó. És a legújabb az a Hasfájós sellő, amivel valószínűleg még nem találkoztatok, mert nagyon-nagyon új, de látjátok ott a borítóját, meg ott van egy példány élőben is. Ez már konkrétan kapcsolódik ahhoz, amit én a mindennapokban dolgozok, ugye én környezetvédelemmel kapcsolatos munkákat végzek, bacikkal dolgozom, meg hasonló, és úgy voltam vele, hogy ezt egy picit ilyen meses formába bele fogom akkor tenni egy ilyen mesekönyvbe, hát ha esetleg a kis olvasók kedvet kapnak ahhoz, hogy a tudománnyal foglalkozzanak később is. Egy csomószor kerül valami olyan anyag a vízbe, sajnos az embereknek a tevékenysége következtében, aminek nem ott lenne a helye, és ebből a szempontból ugye én is kicsit olyan vagyok, mint a kutató a mesében, aki próbál segíteni a sellőknek, csak én nem a sellőknek segítek, hanem a környezetünknek, hogy ez az oda nem illő dolog eltűnjön a vízből. És ugye a sellőnek a mesében azért fájdul meg a hasa, mert olaj van a vízben, ő hívja a doktor, de kiderül ugye, hogy olaj van a vízben, ezért a doktor nem tud vele mit kezdeni, oda hívja a kutatót, a kutatónak sajnos éppen nincsen az olajfaló baciknak a felszaporításához szükséges üvege, ezért ő elmegy a nagymamájához, a nagymamának az üvegekben most éppen céklalé van, aki aztán utána megkéri a vegetáriánus vámpírt, hogy igyja ki belőle a céklalevet, hogy az üvegek felszabaduljanak, és így tovább megy a mesedelsz, most nem fogom leszpoilerezni, mi fog vele történni. Melyik volt ezek közül a legfurcsább szereplő eddig, amit elmondtam?
Nagy... Vegetáriánus, ki a
vegetáriánus? A vegetáriánus vámpír, az szerintem elég fura, ugye? Vegetáriánus vámpír, ugye? Azért, mert ők elvileg vért szoktak inni, de most céklalevet iszik, és a céklalé, azt képzeljétek el, hogy egy nagyon különleges dolog, mert hogy a színét meg tudja változtatni attól függően, hogy az az anyag, az milyen tulajdonságokkal rendelkezik, amit hozzákeverünk. Ezt a tulajdonságot pH-nak hívják a tudósok, elég annyit tudni, hogy ez egy nagyon-nagyon tudományos dolog. A tudósok arra használják, hogy jellemezzék a különböző anyagokat, attól függően ugye, hogy valami savanyú, vagy keserű, attól függően a pH-ja is változik. Én most csak olyan dolgokat hoztam, amik elvileg a konyhában is előfordulhatnak nálatok otthon. Azok a dolgok, amik savanyúak, azok képzeljétek el, hogy a céklalének a színét olyan irányba fogják megváltoztatni, ami kicsit pirosabb lesz, ami meg keserű, az lúgos a pH értéke, az meg kicsit sötétebb, a céklalé esetében ilyen bordós, de a káposztalé esetében, amit viszont hoztam, abban ilyen zöldes-kékes irányba fogja elvileg elnyomni a színét. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy most mindannyian eljátszuk, hogy egy laborban vagyunk, pont azért, mert egy laborban vagyunk, mindenki nagyon-nagyon fegyelmezetten fogja figyelni azt, amit mondok, és mindig csak azt csináljátok, amit mondok. Én ez miatt fel is vettem egy ilyen köpenyt, mert hogy a laborban fő a biztonság, pont azért, mert hogy bármi megtörténhet, lehetnek balesetek, eltörhetjük a kémcsövet, azzal megvághatjátok magukat. Tehát azért szeretném kérni tőle, mindenki legyen fegyelmezett és csinálja azt, amit kérek, hogy abszolút ne legyen semmi baj ebből az egészből, és mindenki boldogan mehessen haza.
Megvan már a fejedben a következő könyv?
Nincsen, úgyhogy abszolút semmi ötletem nincs még, hogy hogyan tovább. De így, hogy most bekerültem például a Mórához is, úgy érzem, hogy most ez egy tök jó lehetőség, és akkor így tök jó lenne valamilyen olyan mesekönyvet rittyenteni, mert mindenki elégedett lesz. Mert ugye ennél a kiadónál nagyon nagy nevek vannak. Az előzőnél is ugye ott volt Csukás Istvánnak hasonlók, tehát én alapvetően nagyon örültem a könyvmai képzőnek is, meg nagyon büszke vagyok rá, hogy náluk is megjelenhetek. De a Móra az meg ugye egy nagyon nagy ilyen név ezekben a főleg gyerekeknek szóló kiadványokban. Tehát a könyvmai képző az inkább az ifjúsági és a fölötte lévő ilyen fiatal felnőtteknek szóló könyvekben megy nagyot, de a Móra az kifejezetten gyerek és ifjúsági könyvkiadó. És kicsit így ezen magamon a nyomást, hogy akkor egy olyan minőségi szöveget kéne produkálni, ami felér ezekhez a nagy emberekhez, akik itt rendszeresen szoktak megjelenni. Úgyhogy nagyon jó lenne, úgyhogy nagyon sokat szoktam rajta gondolkozni, de egyelőre nincsen még ilyen kiforrott ötletem.